világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az Európai Bizottság új intézkedésekkel védené az európaiak egészségét, valamint javítaná az egészségügyi ágazat hosszú távú ellenálló és versenyképességét. Tájékoztatott Valdis Dombrovskis, gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos Strasbourgban. Sajtótájékoztatóján a LED biztos elmondta, hogy az egészségügyi csomag, amelyet egy biotechnológiai jogszabály, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályok felülvizsgálata, valamint egy úgynevezett szívvédelmi terv alkot, meglátásuk szerint megerősíti az uniós biotechnológiai ágazatot, felgyorsítja az innovatív új kezelések és terápiák kidolgozását a betegek számára, egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az orvostechnikai eszközök fejlesztésére vonatkozó szabályokat az uniós vállalkozások számára a laboratóriumtól a piacig, biztosítva ugyanakkor a betegbiztonság nagyon magas szintjét. A javaslatcsomag kezeli az Európában vezető haláloknak számító szív- és érrendszeri betegségek problémakörét, a megelőzésre, felismerésre és időben történő kezelésre vonatkozó átfogó uniós megközelítéssel. A sajtótájékoztatón Várhelyi Olivier egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztos közölte, az Európai Bizottság jelentős egyszerűsítést javasol az egészségügyi ágazatban, hogy a biztonságos és hatékony eszközök gyorsabban eljussanak a betegekhez, miközben fenntartják a legmagasabb biztonsági előírásokat. A földértékesítési program következő ütemében több mint 1000 településen nyílik lehetőség 10 hektárnál kisebb területű állami tulajdonú földrészlet megvásárlására. A földrészletekre 30 napig, azaz január 16-áig lehet vételi ajánlatot tenni az Agrárminisztérium elektronikus pályázati rendszerének felületén. Az eladásra szánt földek egyrészt az osztatlan közös tulajdon felszámolását, másrészt pedig az állami földvagyon portfólió tisztítását szolgálják. Az Agrártárca a magyar gazdálkodók földhöz jutását folyamatosan támogatja annak érdekében, hogy biztonságos, jó minőségű hazai élelmiszerek kerüljenek a magyar családok asztalára. A földértékesítési program során több mint 2700, összesen 1500 hektár földterületet kínálnak eladásra. A vételi ajánlatot tevők a központi azonosítási ügynök rendszeren keresztül egyedi azonosítással, digitális állampolgárság program mobil alkalmazással vagy ügyfélkapu plusz igénybevételével tudnak belépni az elektronikus pályázati rendszer felületére. Szerdától január 20-áig regisztrálhatnak a művelődési házak a Petőfi Kulturális Program 2.0-ra, amelynek célja, hogy az értékalapú, minőségi kulturális szolgáltatások ne csupán a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken is elérhetők legyenek, mondta a kultúráért felelős államtitkár egy interjúban. Závogyán Magdolna felidézte 15 évvel ezelőtt a 3155 magyarországi településből mintegy 2300-ban nem dolgozott közművelődési szakember, a művelődési házak jelentős része pedig csak alkalomszerűen úgynevezett kulcsos házként működött. E helyzet megváltoztatására indult el az a kulturális kezdeményezés, amelynek célja az volt, hogy újra megnyitva a művelődési házak ajtaját, értékes, minőségi kulturális tartalommal töltse meg azokat. Az államtitkár kiemelte, a koncepciót sikerült következetesen végigvinni képzésekkel és jogszabályi módosításokkal megalapozva a rendszer működését. Ennek eredményeként 2020 óta minden önkormányzat számára kötelező a közművelődési szakember foglalkoztatása és a művelődési házak folyamatos nyitvatartása. A program keretében a települések nem pénzbeli támogatást kapnak, hanem államilag finanszírozott és előre ellenőrzött kulturális szolgáltatásokat. December 18-án 13 és 17 óra között a Magyar Telekom megbízásából érkező segítők jelennek meg Nyíregyháza több pontján. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az emberi kapcsolatok fontosságára az ünnepi időszakban. A kezdeményezés kapcsolódik a cég idei karácsonyi kommunikációjához, amely az egymáshoz való visszatalálás jelentőségét állítja a középpontba. A belvárosban összesen 30 segítő vesz részt az akcióban. Őket nagyméretű puttonyaikról lehet felismerni, amelyek a szimbolikus értelmezés szerint a kimondatlan gondolatokat és a magunkkal hordozott terheket jelképezik. A járókelők a segítőkhöz odalépve egy QR-kód beolvasásával lehetőséget kapnak arra, hogy kapcsolatba lépjenek olyan ismerőseikkel vagy családtagjaikkal, akikkel korábban megszakadt a kapcsolat. Emellett arra is van mód, hogy címzés nélkül leírják gondolataikat. A szervezők szándéka szerint az utcai jelenlét elsősorban figyelemfelhívó jellegű és az ünnepi időszakban gyakran háttérbe szoruló személyes kapcsolatokra irányítja a figyelmet.
Az időjárásról.
Nagyrészt borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös marad az idő, legfeljebb néhány helyen szakadozik fel a felhőzet. Kezdetben ónos szitálás is előfordulhat, később gyenge eső, néhol akár ónos eső is kialakulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul, reggel mínusz 3 plusz 4 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A Miskolci Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület a Jövő Vár címmel tartott fórumot annak érdekében, hogy a civilek megismerjék a Diósgyőri Vár működésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos terveket. Szeretnék, hogy létrejöjjön egy olyan mindenki irányában nyitott közösség, amelynek tagjai lehetőségeik szerint részt kívánnak vállalni a Diósgyőri Vár életében és népszerűsítésében. A rendezvény keretében adták át a Jövő Vár című ötletpályázat helyezettjeinek járó díjakat. Elsőként Palik Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
Azt mondhatjuk, hogy minket meglepett, hogy van egyáltalán, hogy vannak pozitív gondolatok erre a várról, tehát hogy most hozzánk beérkezett 20 pályamunka, az nem kevés, különösen, hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk az emberek többsége mondjuk szívesen gondolkodik, de mondjuk már nem jut el addig, hogy papírra vesse, vagy pedig szívesen élvezni mondjuk a várat, de nincs róla elképzelése, hogy pontosan mi is a várakozása, úgyhogy ezt a 20 pályázatot úgy kell értékelni, hogy ebben azért volt aki másfél órát, két órát, egy hetet ezzel foglalkozott. És nagyon régen volt már ilyen, hogy a vár az így mozdított meg embereket, tehát hogy a aktivitásra, gondolkodásra sarkalt. Úgyhogy erre büszkék vagyunk. És hát nyilván ami a közösségi médiában is látjuk, hogy pro és kontra azért újra előkerült a várnak a témája. Nyilván ez nem csak a pályázatnak köszönhető, hanem annak is, hogy ezért látványosan halad előre az építés. Ez velünk párhuzamosan, ugye a város is elkezdte kommunikálni az eredményeket, már megjelentek a kis filmek, meg lehet nézni, hogy fog kinézni belülről. Én úgy vélem, hogy így közösen ezek így összeadódtak, és van érdeklődés, és vannak olyan emberek főleg, akik ebben már a jövőt látják, illetve a lehetőséget látják ebben a várban, és nem csak az emlékeiket hozzák fel.
Ha a pályázatok tematikáját nézzük, nagyon változatos, tehát a várakhoz kötődő hagyományos gasztronómia, lovagi torna, ezeken kívül is nagyon sok minden megjelenik.
Így van, hogyha azt, hogy lehet persze tematizálni, mert hogy van egy vonal, amelyik a néphagyományok köré, népművészet köré, a népzenek köré épült, tehát az a vonal, ami mondjuk mindig is erőssége volt a várnak. A történeti hagyományok is ilyen szempontból kézenfekvőnek tűnnek, bár itt is meg kell jegyezni, hogy azért vannak átalakulások benne, tehát hogy azért ez a fajta gasztronómia, ami előkerül a street fooddal, vagy azzal, hogy volt, aki meg komplett éves programot tettek bele, azért ez azt mutatja, hogy változik és van igény, és komolyabbak a, most már az elvárásai az embereknek, és nyilván a vállalkozóknak is, akik ebben dolgozni szeretnének, mint egykor voltak. De volt, vannak teljesen újszerűek, tehát hogy mondjuk a győztes pályázó az egy szerepjátékos fesztivál sorozattal jelentkezik, vannak, aki a báli hagyományokat, megjelenik az, hogy ez a ár legyen 4 évszakos, ami azért nagy újdonság lenne a korábbiakhoz képest, ahol mindig egyébként egy nyáron funkcionált ez a vár, akkor volt igazából látogatható, most aki írt és gondolkodott, mindenki 4 évszakban. De vannak olyanok, akik a peronoszpóra előtti szőlőkultúrát hoznák vissza, vagy végig gondolták, hogy a vár mint uradalom az mit jelentett. Tehát ilyen szempontból fel lehet fűzni, és az a jó a pályázatokban, hogyha megnézzük, akkor valószínűleg, hogy mindegyiknek megtalálnánk azt a kapcsolódási pontot, ami mondjuk a városnak a stratégiája, fejlesztési stratégiában benne van. Nagyon meglepne, hogyha amit mai nap be fog mutatni a város képviseletében alpolgármester úr, vagy Szolda László, vagy a főépítész úr nem ugyanezeket, nem kínálna fel kapcsolódási lehetőségeket.
Az első helyzet képviseletében Rácz Róbertet, a Mix Alapítvány vezetőjét kérdezem most, aki megtartotta a prezentációját, és egy nagyon tulajdonképpen 4 évszakosra tervezett, folyamatos programot nyújtó, hagyományos elemeket tartalmazó, de nagyon sok újdonsággal megspékelt program sorozatot, egy program csomagot mondott el nekünk. Nem tudom rövidebben fogalmazni, maga is bajba volt, hogy elmondja a rendelkezésére álló idő alatt az ötleteit, de próbáljuk meg.
Nagyjából arról van szó, hogy egy olyan jellegű interaktív játék és játszó közösséget próbálunk itt létrehozni majd, amely a középkor és a hagyományőrzés és a modern világ lehetőségeit és vívmányait ötvözi.
Ez áll szerepjátékokból, áll interaktív játékokból, sok olyan digitális elembe kapcsolva, ami már a mai fiatalok lételeme is, tulajdonképpen ők nagyon könnyen mozognak ebben a világban, de talán fontos szempont az is, hogy őket is bevonzuk.
Igen, igen, pontosan azért, mert manapság már őket csak ezeken keresztül lehet megszólítani, és pont ez a cél, hogy bár a megszólítás ezeken a digitális eszközöken vagy technikákon van, de alapvetően ez egy olyan, mint egy csali rajta a pecabot végén, a lényeg az, hogy aztán élő jelenléttel legyenek ezeken a rendezvényeken jelen, és onnantól kezdve ez visszájára fog pozitív értelemben fordulni.
A középkori forgatag megtervezéséhez tisztában kell lenni annak a tervezőnek, aki ezt kitalálja a megfelelő történelmi korral. Hova megyünk vissza Nagy Lajos idejébe?
Onnan indulunk, de folyamatosan egyrészt egy alternatív történelmet is, másrészt pedig egy korrekt történelmet is próbálunk játékba hozni, illetve interakcióba hozni a fiatalokkal. A korrekt történelemhez természetesen szakértőket fogunk bevonni, míg az alternatívhez, ahhoz inkább ilyen fantáziadús és kreatív szakemberekkel dolgoznánk együtt.
Lesznek színészek, lesznek statiszták, lesznek kézművesek, lesznek árusok, ki mindenki lesz, természetesen korhű jelmezekben.
Hát igazából mindenki, aki szeretne korhű jelmezben ebben részt venni, azt mindenkit nagyon szívesen várunk. Alapvetően hobbisták is, hagyományőrzők fogják a főszerepeket, illetve amatőr színészek vagy profi színészek, aki éppen ezt úgy érzi, hogy ez számára ez egy élhető vagy játszható dolog. A statiszták szerepében pedig mindenkit, olyan jellegű embereket várunk, akik valamilyen élménnyel vagy hozzáadott értékkel, kézművességgel, szakmával vagy pedig portékával hozzá tudnak járulni.
Nyilván, hogy ez nem működtethető folyamatosan, milyen intervallumban gondolják?
Hát az évi egy az a minimum, a maximum az szerintem a négy. Tehát, hogy igazából ez valójában ez egy elég komplex történet, emiatt egy maximum négy eseményre gondoltunk, viszont amikor már ez létrejön, akkor egy hosszabb időszakot ölelne fel. Tehát ez egy azért élményfesztivál sorozat, mert egyrészt egybefüggően nagyon ideális lenne egy 7 vagy 9 nap, és ez még egy teljesen tartható és vihető történet.
Na most hagyd tegyek fel egy nagyon gyakorlati kérdést, hogy az ötlet remek, a kivitelezéshez viszont nagyon sok ember kell. Kik lesznek ők? Honnan lesznek?
Hát egyrészt ez nem annyira köztudott, mert ez egy szűk réteg, de alapjában véve léteznek egyrészt a hagyományőrzők is, másrészt pedig az élő szerepjátékot játszó közösségek, ők manapság már Magyarországon is elég szép számmal vannak, akik különböző jelmezekbe, korszakokba megelevenítve időközönként különböző eseményeken, rendezvényeken önmaguk zárt terében játszanak. Most ezt próbálom egyébként összehozni azzal, hogy aki erre nyitott, vagy belebújna egy pillanatra ezeknek a korhű embereknek a bőrébe, vagy csak egy szerepbe, azok ezekre álljanak rendelkezésre.
Egy személyes kérdés, mi a konkrét foglalkozása, Miskolci, honnan szerzett tudomást erről a pályázatról? Szóval hogy keveredett ebbe az ötlet sodorba?
Hűha, ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne. Na, megpróbálom cívszavakba összefoglalni. Egyrészt én Miskolcon születtem, Tiszaújvárosban éltem, Miskolcon tanultam, majd innen kerültem el, és kerültem vissza nem régen. Körülbelül 2 hónapja csinálunk aktívan. 2 hónapja kezdődött a bejegyzése az alapítványunknak. Ez a Miskolci Interaktív Közösségi Szórakozásnak a bejegyzés alatt álló alapítványa, de alapvetően fiatalok csoportja, akik egy asztal körül különböző olyan játékokat játszanak, mint a társasjáték. Az a típusú kártyajáték, ami különböző fantázia lények vannak, illetve asztali szerepjátéknak neveznek. Ez egy szűk szegmense Magyarországon a szórakoztatásnak, viszont egy olyan közösséget alkot, ahol a kreativitás, az együttműködés, a probléma megoldás és olyan a kommunikáció, ezek olyan féle készségeket adnak az itt résztvevőknek, amelyet a saját gyermekemen, aki most ment első éves egyetemista. Tovább saját gyermekemen látom azt, hogy miféle gyakorlatilag készségeket adott neki, és emiatt is elkezdtem ezt az egészet patronálni. És ebbe az egészbe véletlenül csöppentünk bele, mert éppen a Boldogküverei várat néztük ki, mert ez lett volna a rendezvényünk következő állomása, amikor kiderült, hogy a Diósgyőri vár nem csak hogy jövőre megnyitja a kapuit, hanem egy olyan pályázatot ír ki, amelyet éppen magunktól szerettünk volna egy másik irányba benyújtani, de teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy itt Miskolcon ez itt nekünk lett írva.
Kormány Attila második helyezett pályázó. Legjobban ezen lepődtem meg, amikor olvastam a listát, hogy milyen tematikában születtek a pályázatok, mert ön a várfürdő témában dolgozott ki egy olyan tervet, amit itt nagy örömmel néztünk, hiszen a látványterv gyönyörű, de tulajdonképpen hogy jött az ötlet? Azt hiszem, hogy ez nagy igényt elégítene ki közönség körében.
Igen, mint ismeretes, a Diósgyőri várfürdő újranyitásának ötlete az folyamatos téma Miskolcon. Én ennek a megvalósíthatóságán gondolkoztam el, és ennek a kérdéskörében adtam be a pályázati ötletemet. Magát az ötletet azt a lepencei strandfürdőtől loptam, amely Visegrád mellett található. A fürdő egyébként már ott is bezárt. Az elképzelés az, hogy a lecsökkent várfürdőnek a lecsökkent területét úgy lehetne megoldani, hogyha magát a bedencéket a Diósgyőri vár mellett található hegyoldalba telepítenénk fel, ezáltal megnyílna a lehetőség nagyobb területnek a kihasználására.
Na most itt felvetődik a kérdés, hogy geológiailag megvan-e ennek az alapja?
Ezt nem tudom ennek megmondani, ez szakembereknek a feladata meghatározni. Maga a Mészkő hegység, ez lehetséges, hogy nem tudná elviselni ezt a terhet. Geológiai felmérésnek kell megelőznie mindenképpen.
Milyen lenne ez a fürdő?
Teraszos medencékkel több szinten megvalósuló fürdő lenne. A maga a fürdővízet tekintve nem egy melegvízű fürdőről van szó, ugyanis az itt található forrásoknak a hőfoka nem teszi lehetővé a melegvíznek az előállítását, vagy pedig rásegítéssel lehet megvalósítani. A fürdőről az én elképzelésem szerint még annyit érdemes tudni, hogy az olyan modern technikai elemeket használná fel, mint a feszített víztükrű végtelenített medence. Ez egy olyan látványelem, amely úgy engedi láttatni magát a fürdőt, illetve a medencét, hogy a víztükör, mintha egybeolvadna a horizonttal. Nagyon kedvelt külföldi fürdőknél ez az alkalmazás, és szép látványelemet.
Elhangzott egyik olyan dolog, ami probléma volt a diósgyőri fürdőnél, hogy hideg a víz, és hát én jó magam még abba a korosztályba tartozom, aki a szauna nyitásakor már rögtön ott volt, tehát nagy öröm volt ez nekünk, mert Miskolc testvérváros a Tampere csinálta az eredeti finn szaunát, azzal a barlangba vájt, illetve hát természetes barlang merülő medencével, ami egyszerűen országosan kiváló, ezt hogyan tervezte be?
Én is így gondolom, mindenképpen a régi élményelemeket érdemes lenne megújított formában újra nyitni. A szauna elengedhetetlen, hogyha hideg vízben gondolkodunk. Úgy gondolom, hogy ezt a merülő medencét is érdemes újra nyitni. Egyébként maga a barlang, az egy jóval nagyobb méretű barlangrendszert akar, ennek a kiaknázásán is el lehet gondolkozni.
Hadd kérdezzem meg a beszélgetésünk végén, hogy mi a civil foglalkozása?
Irodavezető vagyok.
Tehát nagy fantáziával megáldott irodavezető.
Köszönöm szépen.
Talán elmondhatjuk, hogy nem várt érdeklődés nyilvánult meg a civil udvar rendezvénye után a vár élettel való megtöltésére, Szendrei Mihály.
Igen, nagyon örülünk annak, hogy a kezdeményezésünkre egy tulajdonképpen egy élő kísérletet hajtott, egy társadalmi kísérletet hajtottunk végre, és azzal szemben, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy a vár egy nagyon megosztó és nagyon sok támadást kapó és kritikát érő építmény és beruházás. Ennek ellenére azt veszük észre, hogy akik a mi kezdeményezésünkre részt vettek az ötletpályázatban, itt vannak a eseményünkön, beléptek a diósgyőri várbarát körbe, mind-mind nagyon lelkesen és nagyon a jövőt szemlélve, ötletekkel teli és reményekkel telien nézik a lehetőségeket, keresik egymás kapcsolatait is. Én azt gondolom, hogy ezek ilyen szinergiák, amik szépen harmonizálnak, és úgy gondolom, hogy a pályázatnak maga a filozófia szemlélete, ami tartalmazza a történeti örökség fejlesztését, újragondolását, a néphagyományok gondozását, a közösségépítést, a turizmust és a gazdaságfejlesztést, valamint az új modern kulturális szórakoztató tér létrehozását a vár esetében, amely egy történelmi atmoszférát a jelen igényeivel fogja ötvözni. Tehát ez egy olyan 500 éves revitalizáció, a maga a beruházás, amely önmagában egy olyan új várat hoz létre, amely minden elemében fogja tartalmazni a korhűséget, de egyszerre ötvözve a jelen igényeivel.
Na most gazdaságilag is meg kell alapozni a vár működését, és a turizmust életben tartóknak ez egy nagyon fontos szempont.
Én azt gondolom, hogy akik ma már Miskolcon vállalkoznak, érzik azt, hogy részt kell venniük a városnak az életében, azon nagy attrakcióknak az üzemeltetése területén, amik alapvetően meghatározzák az ide érkező turisták számát, vagyis a vendégészakák számát. Ebben azt gondolom, hogy az utóbbi években rengeteg aktivitás látható, felfedezik a helyi vállalkozók, hogy hogyan tudnak csatlakozni hozzá. Bízunk benne, hogy a mi civil szervezetünk is az RK-vel együtt egy jó alapot, egy jó ötletet és jó bázist tud teremteni annak, hogy ezek be legyenek csatornázva, és együttműködés alakuljon ki egy meghatározott cél érdekében. És szerintem ez azt is meghatározza, hogy egyfajta nagyobb felelősség alakuljon ki az üzemeltetés terén, és előre gondolkozás, tervezés történjen, és egy kicsit talán jobban is felkészülve arra, hogy itt van egy olyan fajta vállalkozás a vár esetében, ami ugye költségekkel jár, és azokat a költségeket ki kell termelni. Nem akar egy város vezető se, és azt gondolom, egy vállalkozó se olyan attrakciót, amiből utána nem tud profitálni. Ugye azért mondom ilyen szóval, hogy profitálás, és ez azt gondolom nem szabad erre rossz szemmel nézni, hiszen hogyha nem a profit van, akkor veszteség van. A veszteség viszont az itt lakóknak sem jó. Én azt gondolom, hogy a vár kell, hogy a miénk legyen, azt érezze az itteni városlakó, az itt működő vállalkozó, hogy ez a saját, ez az övé is egy kicsit, tud kapcsolódni hozzá, akár meg tud élni is közvetlenül, vagy közvetve a vár működéséből. Ez szerintem egy nagyon fontos identitás alap, és nagyon örülnénk neki, hogyha a kezdeményezésünkre többek között megvalósulna egy szemléletformálás, egyfajta váltás. Ha egyáltalán volt rossz vélemény, akkor ez most változik, még az a kevés is, bízom benne, kevés, az is változik pozitív irányba, egy pozitív várakozás, egy vágyakozás irányába, hogy ez a vár létrejön, és büszkék lehessünk rá, hogy ez a miénk, és csak nekünk van ilyen.
A Miskolci Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület a Jövő Vár címmel tartott fórumot annak érdekében, hogy a civilek megismerjék a Diósgyőri Vár működésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos terveket. Itt készült összeállításunkat hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Ismét itt a felvételi a 8. osztályosok számára. A középiskolába jelentkezőknek pontosan január 24-én kell megírniuk a központi írásbeli felvételit. December 1-jéig kellett jelentkezniük az írásbelire azoknak, akik olyan középiskolába jelentkeznek, ahol ilyen megmérettetést szerveznek. Az idén is magyar nyelvből és matematikából kell bizonyítaniuk a 8-os diákoknak, de azoknak is, akik 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba jelentkeznek. A felkészítésről és a diákok továbbtanulási lehetőségeiről a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettesét, Molnárné Veres Angelikát kérdezte Sütő Dávid Pelé.
Mennyi diák írja meg most önöktől a központi felvételit, mennyi 8-os rugaszkodik neki?
Áldás békesség, én is köszöntöm a hallgatókat. Ebben a tanévben, iskolánkban 41 nyolcadikos diák vág neki a központi felvételi írásbeli vizsgáknak.
Mit gondolnak a gyermekek, a szülők a felvételiről? Mi szokott az általános vélemény lenni? Ugye?
A központi felvételi vizsga mind a gyermekek, mind a szülők számára egyértelműen komoly kihívást jelent, és mérföldkő is egyben, azt gondolom, hiszen ez az első igazi vizsgahelyzet az életükben. Tapasztalataink szerint a szülők és a diákok egyaránt nehéznek ítélik meg, hiszen 45 perc áll rendelkezésre 10 feladat megoldására matematikából és magyar nyelvből egyaránt. Érdekes, sokszor azt látjuk, hogy a szülők és a tanárok sokkal jobban izgulnak, mint a diákok, hiszen tudjuk, illetve tudják a kedves szülők, hogy a gyermek kiváló iskolai eredménye önmagában még nem garantálja a sikert. Tapasztalatunk azt igazolja, hogy a sikeres központi írásbeli megírásához speciális felkészülés szükséges. Nem elegendő a tárgyi tudás. Olyan vizsgaszituációs képességeket, készségeket is el kell sajátítani a diákoknak, amelyekkel az iskolában megszerzett ismereteit felvételi pontszámokká tudja konvertálni. Ebben az időszakban azt hiszem kulcsfontosságú a pedagógusok, a szülők és a diákok szoros együttműködése a közös cél érdekében. Másképpen úgy is mondhatnánk, hogy a sikeres 8. évfolyamos felkészülésnek 3 egymásra támaszkodó pillére van: a szülői támogatás, a tanári szakértelem és a diákok elkötelezettsége. Ha bármelyik pillér hiányzik vagy gyenge, az építményünk, azaz a felvételi siker instabillá válik.
Mennyire izgulnak a gyerekek ilyenkor? Itt ugye már a tanárokról, szülőkről beszéltünk. Gyerekek mennyire izgulnak egy központi felvételi során?
Ők is nagyon izgulnak. Igazából már az izgalom januárba kezdődik intenzíven. Azok is izgulnak, akik igazán lelkiismeretesen készülnek több héten, több hónapon keresztül. A felvételi sikerességét ugyanis a felkészültségen túl nagy mértékben befolyásolja a stressztűrő képesség. Azok a tanulók képesek legtöbbet kihozni magukból, akik higgadtan tudnak koncentrálni, és nem engedik, hogy a versenyhelyzet megbénítsa őket. Így módon a tanulmányi versenyekre járó tanulók előnyt élveznek.
Mi a tapasztalat, hiszen már azért jó pár éve írnak innen is központit a gyermekek, mely iskolákban írják a felvételit, lehet-e tudni, hogy hova szoktak menni a központi felvételit megírni innen a diákok?
Tanulóink összesen 9 különböző középfokú intézményben írják meg a vizsgát. Legtöbb diákunk most a Diósgyőri Gimnáziumban, a Kandó Kálmán Informatikai Technikumban és a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumban vizsgázik majd. Azt hiszem, a Diósgyőri Gimnázium elsősorban a közelség miatt népszerű, míg a technikumok felé orientáló diákok gyakran a Kandó Technikumot jelölik meg helyszínként.
És miből áll a központi felvételi? Talán ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy mire is mennek a diákok, mit kell nekik megírni, milyen feladatok vannak, miből is áll ez a központi felvételi?
Ahogy korábban is említettem, a diákoknak matematikából és magyar nyelvből kell tudásukról számot adni, mindkét tárgyból 45 perc áll rendelkezésre a 10 feladat megoldására. A vizsga főleg az előző év folyamok tananyagára koncentrál, és fontos tudni, hogy nem csupán a lexikális tudásra fókuszál a vizsgaanyaga, hanem a középiskolában szükséges kompetenciákat és készségeket is méri. Ezért előfordulhat, hogy a tanultakat egy teljesen új, ismeretlen kontextusban kell alkalmazniuk. A diákokat évről évre meglepi a feladatok pontozása is. Hiába oldunk meg közösen sok-sok feladatsort, a pontozási logikát nagyon nehéz megszokni. Például magyarból egy-egy feladatnál csak akkor adható teljes pontszám, ha a megoldás nem tartalmaz hibás szót. Vagy éppen 4 jó válasz csak 2 pontot ér, míg 2-3 válasz 1 pontot, és ez a vizsgatechnikai rész kiemelt feladat számunkra, hogy ezt meg tudják szokni már a felkészülési időszakban is a diákok.
Hogyan szoktak felkészülni a gyerekekkel, hogyan szoktak felkészülni akár matekból, akár magyarból a gyerekekkel? Erről mit lehet tudni, a felkészítés hogyan zajlik?
A tanulók felkészülését többféle módon igyekszünk támogatni. Egy komplex programot kialakítottunk az évek során. Az egyik legfontosabb az extra óraszám. A hagyományos matematika és magyar órák mellett egy plusz felvételi előkészítő órát kapnak a diákok mindkét tárgyból, ahol a típus feladatok begyakorlására fókuszálunk. A második fontos elem, a gyakorló anyagok széles körét mutatjuk meg a gyerekeknek. Az oktatási hivatal honlapján fellelhető feladatok mellett különböző tankönyvekből, feladatgyűjteményekből és online gyakorló oldalakról is válogatunk feladatokat órai és otthoni gyakorlásra is. A matematikából a kollégáink által összeállított felvételi feladatok tematikus gyűjteményét évelején digitálisan elküldtük a szülőknek. Ennek nyomtatását ők egyénileg megoldották, ezen feladatgyűjtemény segítségével is készülünk a felvételire, illetve a harmadik nagyon fontos elem a vizsgaszituáció biztosítása. A vizsga előtti hónapban teremtettünk egy valós vizsgahelyzetet. Már negyedik éve biztosítunk lehetőséget a nyolcadikosok számára, hogy megírják az országos próbafelvételit. Ez rendkívül hasznos, hiszen egy teljesen független bizottság állítja össze az országos próbafelvételi feladatsorát, és ismeretlen tanár javítja, ismeretlen vagy idegen tanár javítja, és javaslatokat is kapnak, illetve most már kaptak, mondhatom múlt időben, hiszen a múlt héten megkaptuk a kijavított teszteket. Tehát további javaslatokat is kapnak a felkészüléshez, így a téli szünet előtt a diákok és a szülők is visszajelzést kapnak arról, hogy hol tartanak és mit kell még gyakorolniuk ebben a néhány hétben, ami sajnos nagyon közel van már, tehát a vizsgáik mit kell még gyakorolniuk.
Mostani próbafelvételi az hogyan sikerült? Itt említette, hogy akkor már ezt megírták a fiatalok. Miként sikerült?
Nagyon érdekes számunkra, hogy a próbafelvételi mindig egy picit gyengébben sikerül, mint a valós felvételi. És picit az is a célunk ezzel, hogy a gyerekek figyelmét felhívjuk arra, hogy mik a hiányosságaik. És úgy érezzük, hogy ez egy pici motivációt ad nekik, hogy igen, még van mit gyakorolni, akár a fogalmazást még tudja gyakorolni, matematikából a szöveges feladatokat, tehát rávilágít a gyenge pontokra, és hál' Istennek nagyon sok diák, nagyon sok család megfogadja a úgymond külső idegen tanár által tett javaslatokat, és ebben a következő 3-4 hétben még gyakorolnak, és az elmúlt 4 év tapasztalata azt mutatja, hogy mindig jobban sikerül a valós felvételi, tehát ez egy nagyon jó kis előkészítő szakasz.
És magyar feladatok mennyire voltak nehezek az elmúlt felvételik során? Milyen tudást mértek fel?
Általában mindig könnyebb, mint a matematika, vagy könnyebb magasabb pontszámot elérni, inkább úgy mondom, de vannak nehéz részek itt is. A legnagyobb nehézséget a szövegértési feladatok hossza okozza, mert ez sok időt vesz el a gyerekektől, aminek következtében az utolsó feladatra, az érvelő fogalmazásra kevés idő marad, vagy egyáltalán be se tudják fejezni, vagy el se tudják kezdeni. Ennek hátterében valószínűleg a fiatalok lassabb olvasási tempója áll, hiszen kevesebbet olvasnak a mai fiatalok, ez biztos. A vizsga tartalmaz szövegértési, verselemzési és érvelő fogalmazási írási részeket, amelyek az irodalom órán tanultak hasznosítását követelik meg, emellett természetesen helyesírási és komplex leíró nyelvtani feladatok is megtalálhatóak a tesztben évről évre. Ez nem változik, egy jó ideje már nem változik.
És a matek az mennyire volt nehéz az elmúlt felvételik során? Mit tapasztalunk? Ugye a matematika az mindig, mindenhol, mindenkinek mumus, ha fogalmazhatunk így, talán lehet, hogy megcáfolnak.
Sajnos nem tudom megcáfolni mindig. Mindig a matematika a mumus, hagyományosan nehezebb, és ez nagyon jól látható a megyei és országos átlagokon is. 2025-ben például a matematika, az országos matematika átlag 22,5 pont volt, a magyar átlag ehhez képest 30,3 pont. Ezért is mondjuk, illetve biztatjuk a szülőket arra, hogy nézzék meg, vagyis együtt megnézzük az országos átlagot, és ahhoz képest viszonyítva értékeljék a saját csemetéik eredményeit. Na most matematikából a gyerekek, azoknak a gyerekeknek van igazán esélyük a sikerre, akik pontosan számolnak, logikusan gondolkodnak, és nagyon gyorsan tudják értelmezni a feladatokat. Azok a tanulók, akiknek ez a logikus gondolkodás nehezebben megy, általában többet gyakorolnak, típus feladatokat megpróbálják jól elsajátítani, és mégis előfordulhat, hogy kevesebb pontot érnek el, mint társaik. A matematika felvételi a probléma megoldó képességet méri, de a stressztűrő képesség és a feladat megoldási sebesség is meghatározó tényezők.
Mire számítanak a mostani írásbeli során? Mennyire lehet nehéz, majd be tudom a jövőben nehéz látni. Mindig ez a legnehezebb megjósolni a következő felvételit.
Nagyon reménykedünk hasonló nehézségű feladatsorokban, és bízunk benne, hogy diákjaink a valós tudásukat maradéktalanul meg tudják mutatni, és hogy ez a sok-sok befektetett energia meghozza a várt eredményt. A szülőknek pedig mindenképpen azt javasoljuk, hogy a központi írásbeli után, amikor a középiskola felajánlja, hogy a dolgozatokat meg lehet tekinteni, mindenképpen menjenek be a középiskolába, és nézzék meg pontosan, hogy hol voltak a hiányosságok, vagy mik voltak azok a részek, amit nagyon jól teljesített a gyerek, hogy teljes képet kapjanak erről a vizsgáról.
És az írásbelit követően, mivel még a nyolcadikosokra ugye szokott lenni szóbeli, valahol kötelező, valahol nem, mivel még a nyolcadikosokra majd az írásbeli után, ugye ez már majd csak jövőre lesz.
Igen, az írásbelit követő második megmérettetés a szóbeli vizsga, elsősorban a gimnáziumokban, de nagyon sok technikumban is van elbeszélgetés. A középiskolák második fél évben készülünk a szóbeli vizsgákra. A középiskolák által közzétett tétensorokat itt az iskolában együtt kidolgozzuk, majd szervezünk a gyerekeknek egy kis szóbeli helyi vizsgát, ahol tételt húznak a gyerekek, és ilyen mondjuk azt kicsi prezentáció formájában előadják azt, amit adott témáról tudnak, így módon is begyakorolva a vizsgahelyzetet. Úgy látjuk általában, hogy a szóbeli nagyobb sikerélményt jelent a gyerekeknek, bár előtte szintén izgulnak, de nagyon sok gyerek, nagyon sok tanuló jobban tud szóban megnyilatkozni, mint írásban, és reméljük, hogy ez a vizsgaforma is előnyt jelenthet a számukra, és bízunk benne, hogy a szóbeli vizsgabizottság előtt is ügyesen és bátran szerepelnek majd.
Tudom, ez még messze van, és ez szó szerint évben is a jövő évet érinti. Mit tapasztalnak jellemzően, amúgy hová jelentkeznek a diákok a továbbtanulás terén innen a Diósgyőri Református Általános Iskolából, merre szoktak menni a nyolcadikosok?
Jellemzően érettségit adó iskolákba jelentkeznek tanulóink. Már mondhatom azt, hogy osztályfőnök kollégáktól a jelzések alapján mondom ezt, sokan már eldöntötték, hogy milyen iskolát választanak, bár picit befolyásolja a döntést azt, hogy hogyan sikerül az írásbeli, de mindig biztatjuk a gyerekeket, hogy ami a legelső elképzelés, azt mindenképpen írják be első helyre, és a vizsga, az írásbeli vizsga eredménye után döntsenek arról, hogy a második, harmadik helyre mely intézményt írják be. Nagy örömünkre szolgál, hogy sokan egyházi középiskolában szeretnének tovább tanulni, és ezzel párhuzamosan a technikumok népszerűsége is jelentősen megnőtt, melyhez természetesen hozzájárultak az új ösztöndi programok.
Ismét itt a felvételi a nyolcadik osztályosok számára. A középiskolába jelentkezőknek pontosan január 24-én kell megírniuk a központi írásbeli felvételit. December 1-ig kellett jelentkezniük az írásbelire azoknak, akik olyan középiskolába jelentkeznek, ahol ilyen megmérettetést szerveznek. Az idén is magyar nyelvből és matematikából kell bizonyítaniuk a nyolcadikos diákoknak, de azoknak is, akik 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba jelentkeznek. A felkészítésről és a diákok továbbtanulási lehetőségeiről a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettesét, Molnárné Veres Angelikát kérdezte Sütő Dávid Pelé.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you.